Kedves kollégák, szeretettel köszöntök mindenkit. Itt Hajnal tanár úr majdnem mindent jól mondott, ugye tiltakoztam is az ellen, hogy azt mondja, hogy volt szakosztályvezető, tehát 41 éve vezetem a MAF súlyemelő szakosztály, de nem azért vagyok itt. A kivetített első dia sok mindent elmond. Én az elmúlt több mint 20 esztendőben kemény harcos voltam azért, hogy ezt a bős-nagymarosi probléma rendszert ne ismerjék félre az emberek, és ne vezessék félre a társadalmat, és ne okozzanak akkora kárt az országnak, amekkorát okoztak azzal, hogy az egész dolog így alakult. Ennek érdekében én indítottam egy szabadon választható, nem műszaki tárgyat a Duna címmel. Talán önök között is vannak, akik választották, és kellene járni órára, de nem nagyon járnak, mert ugye hát az nem olyan kötelező, nem veszem annyira véresen, komolyan a dolgot, bár bizonyos dolgot komolyan veszek, tehát abból a tárgyból csak az kaphat jó jegyet, aki tisztában van a bős-nagymarosi vízlépcső rendszer körüli problémákkal, illetve tudja, hogy miről van szó. Ezt annak idején Mosonyi professzor a rendszerváltás trójai falovának nevezte, és sajnos a mai időben is az a helyzet, hogy bizonyos körök úgy tekintenek erre, mint mit tudom én, a volt Szovjetunióban, bár ott most is megünneplik, ugye tegnap volt november 7-e, önök közül talán sokan nem is tudják, hogy mi az a november 7-e, hogy az a, valamikor úgy hívták, hogy a nagy októberi szocialista forradalom, tehát ünnepe, akkor dördült el a Aurora ágyúja, és a többi kezdődött a téli palota ostroma, de most nem akarok itt történelmi órát tartani a szocializmus, vagy kommunizmus, vagy minek a kezdetéről. De hasonló módon ítélik meg bizonyos politikai körök a nagymarosi, mert egyébként a nagymarosi vízlépcső rendszer ellen kezdődtek tüntetések annak idején, a 80-as évek végén. Önök közül talán akkor még nem is élt senki, vagy legfeljebb azok, akik egy kicsit később kezdték az egyetemet. Ezt az alcímet, hogy a múltat újra meg újra fel kell fedezni, 3 évvel ezelőtt adtam ennek az előadásnak, mert akkor volt 80 éves Csóri Sándor, és most még nincs 2010-ben volt, azt hiszem 30 a születésű, de most ez megint csak nem történelmi óra, hogy kinek mikor van a születésnapja. De akkor a rádióban volt vele egy interjú, és ő idézte I. és Gyulát, akinek ez a mondása volt. Valóban a történelmet azt sokszor átértékelik, mert nagyon sokszor a politika határozza meg, hogy mit kell érteni a különböző történéseken. És ezért tartottam és tartom fontosnak, hogy erről beszéljünk. Miről is lenne szó, és még egy pillanat, mielőtt folytatnám, hadd kérdezzem meg, és remélem, hogy hozzájárulnak, hogy ha lehetne, szeretném egyben tartani az órát, és akkor 12 előtt befejezem. Most egy kicsivel később kezdtük, de ez az én hibám. Igyekszem úgy haladni, hogy 3-12-kor befejezem. Tudok rajta gyorsítani, mert nem először adom elő a témát, tehát hála Istennek van rutinom, igaz, megpróbálok beépíteni mindig olyan dolgokat is, amelyek napjainkban történnek. Tehát ha valaki jól odafigyelt, akkor olvashatta, vagy hallhatta, hogy most már 2 hete lesz, tehát október 23-án volt 20 esztendeje, hogy elkezdték elterelni a Dunát Dunacsúnynál, és hát ugye ezt bizonyos körök szintén úgy ünnepelték, mint valami, hát végülis egyrészt tragédia, de nem olyan szempontból, ahogy ők azt beállítják, és majd erre is igyekszem rámutatni. Tehát, hogy miről lesz szó, mit kell tudni, vagy mit tud a társadalom a BNV-ről. A BNV az a bős-nagymarosi vízlépcső rendszernek a rövidítése, de ugyanígy rövidítik a budapesti nemzetközi vásárt is. Milyen létesítményeket tartalmazott volna? Az első kettőre rögtön azt mondom, hogy a társadalom semmit nem tud róla, ugyanakkor azt se tudja, hogy milyen létesítmények lettek volna. A társadalom jelentős része azt se tudja, hol van Nagymaros, azt meg még kevésbé, hogy hol van Bős. Sokan azt hiszik, hogy a Bős-Nagymaros az egy település, és az egy létesítmény lett volna. Majd látni fogják, hogy miből állt volna. A rövid történeti áttekintést is bemutatom. Annyit szeretnék azért mondani, hogy ha valakit mégis érdekel ez a diasorozat, egy kicsit rövidítve, lebutítva PDF formában rajta van a Duna című tárgyalat, mint így segédanyag, és azon végig lehet pörögni, hogy ha valaki esetleg valamit nem értett, vagy nem jegyzetelt le, de én nem mondom, hogy jegyzeteljenek, ha valaki esetleg annyira érdeklődik iránt, akkor nyugodtan jegyzetelt, tehát nincs megtiltva. Milyen vádakat hoztak föl a BMW ellen? Súlyos vádakat, és azokról egyenként megpróbálom itt megmagyarázni, bebizonyítani, nem tudom egyelőre, hogy mennyire hamisak. Hágában volt egy ítélet 1997. szeptember 25-én, tehát most volt 15 esztendeje, és hogy miről szólt ez az ítélet, és mit tartottak be azóta abból, azt is elmondom. És lesz sok kép, meg egy epilógus. Hát itt volt, a lesz helyett volt, ott kell érteni, mert ez a dia februárban lett felújítva. Most erre a mai alkalomra külön nem javítottam ki egy-két ilyen dátumot. De lényeg az, hogy 1989. május 13-án állították le a nagymarosi építkezést. Ez egy elég komoly fordulópont, majd rátérek erre is. Hát ez a napjainkban újra felszínre került a vízlépcső építésének gondolata. Ez az elmúlt két esztendőben egy kicsit felerősödött. Ugye két és fél évvel ezelőtt voltak választások. Senki nem reménykedett egyébként abban, még én sem, bár én már még szeretném megérni, hogy ez a dolog rendeződik és úgy folytatják, hogy az új választások után, ugye az új kormányzattól nem vártuk, hogy ők folytatni fogják, de gondoltam, hogy esetleg valamit lépnek előre annak érdekében, hogy a vitás kérdéseket rendezzük. Nem valószínű, hogy önök hallgatják reggelente a Kossuth Rádiót, az MR1-et, vagy micsodát, de ma reggel éppenséggel beszélt Moson-Magyaróvár polgármestere, és Jávor Benedek, aki a parlament környezetvédelmi, vagy milyen bizottságának az elnöke, és lesz egy megbeszélés Moson-Magyaróváron a jövő héten, és egy pár héttel ezelőtt volt egy ülés, kihelyezett bizottsági ülés Dunakilitin, ahol beszéltek a szigetközi vízpótlásról. Most pillanatnyilag az egész vízlépcső rendszerrel kapcsolatos problémák közül legjobban kezelhető, tehát legkézzelfoghatóbb a szigetközi vízpótlásnak a megoldása, mert ott valóban kevesebb, jóval kevesebb a víz, mint ami volt 92 előtt, mielőtt elterelték volna a Dunát, de meg kell jegyezni azt is, hogy a 92-ben, meg az közvetlenül megelőző esztendőkben is kevés volt a víz a szigetközben. A fő probléma az volt, és az most is, hogy a Duna mélyítette a medrét, és ezáltal ugyanahhoz a vízhozamhoz tartozó vízállása az alacsonyabb. Ugye ez természetes, hogy tudja mélyíteni a medrét a Duna vagy sem, ez mindig a mederfenéknek a részben anyagától függ, tehát egy sziklás anyagot nehezebben koptat és viszel, mint mondjuk homokos kavicsot vagy homokot. A szigetköz az viszont, meg a Csallóköz, az a Duna első deltája, tehát ahol, amikor a Duna belép a Kárpát-medencébe, és amikor még volt Pannon-tenger, ott lerakta a hordalékát, és ezáltal épített egy nagy hordalékkupot. Most már évtizedek óta abból hord el, illetve kotortak. Tehát az a nagy helyzet, hogy a szigetközi holtágakba az elterelés előtt sem jutott már olyan gyakran és olyan mennyiségben víz, amely az élővilágnak a optimális fennmaradását biztosította volna. Most ezért indult mozgalom, hogy ha már mi nem építettünk Nagymarosnál vízlépcsőt, meg nem helyeztük üzembe Dunakilitit, akkor azért oldjuk meg valahogy a szigetközi holtágak vízpótlását és az öreg Duna medrében lévő vízszint emelést, mert komoly ökológiai, meg egyéb katasztrófa várható. A MTA, az a Magyar Tudományos Akadémia, valamennyire foglalkozik ezzel. Az elmúlt esztendőkben volt szerencsém részt venni egy olyan munkacsoportban, amely az Megújuló Energia Albizottságnak a munkáját segítette. Ez a Megújuló Energia Albizottság, ennek a vezetője Ádám József professzor, akadémikus, aki az általános geodézia, általános és felső geodéziai tanszéknek a vezetője, és ő szervezett egy olyan társaságot, és ezen belül megújuló energiaként a vízenergia is szerepel, ugye nap, szél, geotermikus és a bioenergia plusz a víz, ezt az öt fajtát nevezik megújuló energiának, és ez a bizottság készített egy anyagot, meg is jelent 2010. augusztusában a Magyar Tudomány című folyóiratban, ez letölthető egyébként az internetről, és mondom, a vizes munkacsoportnak tagja voltam. Na most erre építve két akadémikus, illetve az egyik akadémikus, másik akadémiai doktor írt egy olyan akadémiai kiadású könyvet, amelyben megemlítették azt, hogy amennyiben sikerül a társadalommal elfogadtatni, akkor szóba kerülhet a Budapest alatti Dunára tervezett vízlépcsők megépítése Adonynál és Fajsznál. Adony az Budapest alatt van, néhány 10 kilométerre, Fajsz az pedig Paks alatt van. Ugye mindkét vízlépcső megépítése esetén ott a vízerőtelep évente 1-1 milliárd kilowattóra energiát tudna termelni, ami a magyar fogyasztásnak körülbelül a 2,5-2,5%-a, tehát a kettő együtt a magyar villamosenergia fogyasztásnak az 5%-át tenné. Ugyanígy a Nagymaros is 1 milliárdot termelne, és a Bősről meg nekünk jutna a 2,6-nak a fele, persze a Nagymarosi egynek is csak a fele jutna, tehát összesen a Bős-Nagymarosi vízlépcső rendszerből 1,8 milliárd kilowattóra energia lenne. Tehát ezek nem lényegtelen számok, főleg akkor, ha arra gondolnak, hogy most építik például a 3-as Körösön Békés-Szent Andrásnál az ott meglévő duzzasztó mű, illetve vízlépcsőnek nevezhetjük, mert hajózsilip is van ott, a vízerő telepet, ami ilyen körülbelül 2,5 megawatt teljesítményű lesz, miközben a Nagymarosi 160 megawatt lett volna, a Bősi meg 720 megawatt. Na, lényeg az, hogy ezt rögtön megtámadták a zöldek, tehát megjelent 2010 őszén ez a könyv, és a kapásból a Magyar Tudományos Akadémia elnökét támadta meg nyílt levélben az egyik ilyen zöld aktivista, Lányi András néven szerepel. Tegnap épp láttam, hogy beszélt egész másról, mert ez egy polihisztor ember, tehát mindenhez ért és kiválóan, és le tudja teremteni az akadémia elnökét is, hogy hogy mernek ilyet megjelentetni, hogy vízlépcsőt a Dunán. Na most az új Széchenyi tervbe, amely 2011. januárjában jelent meg, szintén szerepelt ez a dolog. Nem tudom, mennyire figyeljük tényleg a politikát, az nem volt olyan rég, mert még nincs két esztendeje, de a kormány elkezdett magyarázkodni, mert most nem a Lányi, hanem másik két zöld, de szintén ilyen befolyásos zöldek. Írtak egy cikket a Magyar Nemzetbe, és irtózatosan megtámadták a kormányt is, hogy mernek hivatalos anyagba ilyet bevenni, hogy vízlépcső a Dunán, pedig hát nem Bősről és Nagymarosról volt szó, a Bős persze már megvan, majd látni fogják. Na és hogy pozícióban maradtak, ez a Szigetköz munkacsoport titkára, Szejzmici Gúny névre hallgat, ez a hölgy, ez egy, hát egy igazi született boszorkány, most személyes kellene, de muszáj egyébként ezt elmondani, mert egy kiválóan kommunikáló hölgy, aki 20 évvel ezelőtt nyíltan hazudott. Tehát egy Paulus Alajos nevű filmrendező készítette egy filmsorozatot a Duna-Majna-Rajna csatorna építkezésről, és hát ez óhatatlanul kapcsolódik a magyarországi Duna szakaszhoz is, ugyanis a északi tengert a fekete tengerrel összekötő, azt mondják, hogy a világ legnagyobb egybefüggő víziút rendszere, ennek egy fontos létesítményéről volt szó, mégpedig az úgynevezett C-variánsról, hogy az mi, majd szintén elmondom, az a dunacsonyi vízlépcső, amiről azt állította ez a hölgy, azért hölgynek nevezem, mert úgy neveltek, csak hát a boszorkány is lehet hölgy, hát sokszor a boszorkányt talán mondják, hogy becézve is, hogy aranyos kis boszikám, meg egyéb, na mindegy. Szóval ez nem olyan aranyos ez a hölgy, de ez a kiválóan kommunikáló hölgy 20 évvel ezelőtt a kamerába mondta be, hogy ő a felelőssége tudatában kijelenti, hogy ősszel nem lesz a Duna elterelve. Na most ezt a filmet bemutatták 94. januárjában egy kisfilmfesztiválon, és a közönség ott felröhögött. A televízió, a Magyar Állami Televízió 93 őszén elkezdte vetíteni, és akkor kiderült, hogy hoppá, az ő és a Varga János nyilatkozata is belekerült a filmbe, ami hát teljesen bizonyította, hogy ők félrevezetik az akkori döntéshozókat ezzel a papírtigris elmélettel, mert azt mondták, hogy ez egy papírtigris, ezzel csak zsarolni akarják a kormányt, ijeszgetni, mert ott ezt nem lehet felépíteni, az egy férc munka, össze fog dőlni. 20 éve ragyogóan üzemel, tehát tudom ajánlani mindenkinek, hogy akár Vősre menjen el, de a dunacsonyi vízlépcsőnél csodálatos vízi létesítményeket is csináltak, többek között ilyen kajak, kenu, szalom pályát. Na, hát a közvélemény félrevezetése továbbra is folyik, és nagyon könnyű a közvélemény félrevezetni, mert nem tudnak róla semmit. És ugye az, hogy olyan dolgot próbálunk védeni, ami nem védhető, ez gyakorlatilag most már nem is aktuális, mert a hágai bíróság 15 évvel ezelőtt kimondta, hogy a 77-es szerződés érvényben van, és az a magyar kifogás, hogy ökológiai szükséghelyzet, ezt nem tudták értelmezni. Tehát a bírókat azért nem lehetett olyan könnyen félrevezetni, ugyanis nem azért, hogy ők értenek a vízlépcső dologhoz, hanem olyan szakembereket kértek föl, akiknek hittek, bejárták a területet, és meggyőződtek, hogy az nem úgy van. Na, hát nézzük a Duna vízütőjét Európában, ugye a Duna a Volga után, amiből csak itt kis rész látszik, második legnagyobb folyama, 2850 kilométerre teszik a hosszát, ez már persze a több forrásnak a Fekete-tengertől való távolságát jelenti, mert ugye itt Németországban a Fekete-erdőben ered két kis patakocska, a Breg meg a Brigach, mind a kettőnek a forrását Duna forrásnak tevezik, és hogy azért ez ne legyen ilyen kétoldalú. Donaueschingenben, a Fürstenberg kastélyban van egy jelképes díszkút, és azt nevezik hivatalosan a Duna forrásának, de onnan már csak 2780 kilométer a Fekete-tenger. Ugye azt remélem tudja mindenki, nem akkor most érdemes megjegyezni, hogy minden vízfolyásnak a torkolattól számítják a távolságot, tehát itt van a 0 kilométer, Budapest ilyen 1650 körüli, tehát ugye tólig, mert Adonnál van az 1600-as kilométer, folyam kilométer és a többi, fönt pedig Donaueschingennél a 2780-as. Ez a vízgyűjtő terület körülbelül 817 ezer négyzetkilométer. Magyarország egész területe ezen a vízgyűjtőn van, ugye az a 93 ezer négyzetkilométer. Azért mondom ezeket a számokat, hogy hát ha valaki nincs tisztában, nem akarok senkit sértegetni, de nekem már mondtak olyat, hogy 30 ezer kilométer Magyarország területe, olyat is mondtak, hogy 600 ezer. Egy kicsit színesebben, itt a mellékvízfolyásai vannak a Dunának, csak néhány szintén ilyen statisztikai, hidrológiai statisztikai adat. A Duna legbővízűbb mellékfolyója a Száva, amely Belgrádnál, volt Nándorfehérvárnál ömlik a Dunában 1500-1600 köbméter per szekundum közepes vízhozammal. A második legbővízűbb a Tisza, amely Titelnél ömlik a Dunába, az a 800 köbméter per szekundumos közepes vízhozammal, és a harmadik legbővízűbb pedig az Inn, amely itt Svájcban ered, a Pisbernin a közelében, az a Duna legmagasabb, a Duna vízütőjén a legmagasabb hegy 4049 méter magas, és átfolyva Ausztrián meg Németországon folyik a Passaunál a Dunába, és az érdekes, hogy ott, ahol összefolynak az Innek a vízhozama nagyobb, mint a Dunái. Az én vízhozamon 735 köbméter per szekund, a Dunái 560. Na, és hát van egy elég részletes vízgyűjtő terület és vízrendszer. Na most ez a beszínezett rész, ez pedig az a terület, ez megegyezik az Észak-Dunántúli vízügyi igazgatóság területével, a Győri központtal van, amit érint a Bős, itt van egyébként Bős és Nagymaros, az pedig itt a Dunakanyarban van, ez a vízlépcső rendszer érinti. Ezt érdemes megnézni, de ugyanez a kép rajta van, említettem a Duna című tárgyalat azon a diasorozaton. Eredetileg így nézett volna ki a rendszer, és ezt most gyorsan így elmondom. Ugye a BMW Bős Nagymarosi vízlépcső rendszer, itt van Nagymaros. Nagymarosnál lett volna egy vízlépcső, ez nem épült meg, ezt állították le 1989. május 13-án. Itt lett, hogy a vízlépcső több részből áll, lett volna egy duzasztómű, egy hajózsilip, közúti híd, vizerőtelep. Tehát ez a négy dolog lett volna itt Nagymarosnál. Bősnél lett volna és lett is ugyanúgy vizerőtelep, hajózsilip és közúti híd. Duzasztómű nem lett, mert ugye ott ami víz jön az üzemvízcsatornán, azt áteresztik most is, és azzal áramot termelnek. És ugye megemlítettem az üzemvízcsatornát, az itt van, amely eredetileg ebből a dunakéti hrusóvói tározóból ágazott volna ki, kis eséssel, ugye ezeknek az üzemvízcsatornáknak az a lényegük, hogy kis eséssel vezetik, és ugyanazon a hosszon, ahol persze az öreg Duna össze-vissza kanyarog, sokkal nagyobb esést lehet elérni koncentráltan, persze magas töltések között, és ott az erőtelepnél egy nagy magasság különbséggel engedik át a turbinákon, a turbinák össze vannak kapcsolva a generátorokkal, azok termelik az áramot, tehát ennél tisztább áramra, illetve energiára nincs is szükség, és ezért érthetetlen sokszor, amikor támadják az egész vízlépcső rendszert a környezeti kockázatok miatt, amelyek annyiból igazak, ha mondom, hogy igazak, hogy megváltoztatnak bizonyos korábbi körülményeket, de a Duna vízrendszere is mindig változott. De nem szennyezik a vizet, mert ugye hát mitől szennyezik? A szennyezés az abból adódott eddig is a Dunánál, hogy bevezették a szennyvizet, hogy az emberek szemeteltek, elszórják szanaszét a különböző veszélyes hulladékokat, és árvíz idején ezek mind belekerülnek a mederbe. Tehát ez a bősi vízlépcső megépült és működik, van egy felvízcsatorna, meg alvízcsatorna, ezt üzemvízcsatornának nevezik. Na most ahhoz, hogy az üzemvízcsatornán keresztül Bősre eljusson a víz, ahhoz kellett a harmadik nagy műtárgy, a dunakiléti duzzasztó, amely itt van, látni fognak róla a képet, ez megépült. De nem működtetik, illetve annyiból működtetik, hogy duzzasztanak vele azért, hogy a holtágakba lehessen kivenni vizet gravitációsan, illetve az árvízi levezetésnél is bizonyos szabályozást hajtanak vele végre. Ugye ez azért épült, és azért alakítottak volna itt ki, de egyébként van most is egy tározót, mert eredetileg úgy tervezték a rendszert, hogy Bősnél, Gabcsikovónak hívják a szlovákok, Gabcsik valami partizán volt, aztán ugye előszeretettel a Magyarországtól elcsatolt területek egyes településeit átkeresztelték, de ezek az átkeresztelések inkább a 45 utáni, tehát a II. Világháború utáni kommunista rendszereknek a sajátossága volt, hogy megemlékezzenek bizonyos emlékeket. Tudják, Szentpétervár is Leningrád volt, meg Volgográd, Stalingrád és a többi. Sőt, hát nálunk Dunaújváros egy elég hosszú ideig Stalinváros néven működött. Na a lényeg az, hogy itt van Bős, és ide tudják vezetni a vizet. Na most itt azt tervezték, hogy csúcsra járatják az erőművet. Csúcsra járatás az azt jelenti, hogy a nap egy bizonyos szakában engednek át vizet, tehát akkor működnek a turbinák, és a nap nagyobbik részében visszatartják a vizet a tározóban. És ez azt eredményezte volna, hogy a 4-5 órán keresztül termeltek volna energiát, és a 19-20 órán keresztül pedig gyűjtötték volna a vizet, és csak egy minimális élővizet engedtek volna itt át az öreg Dunába élővízként. Na most ez nagy vízszint ingadozást eredményezett volna. Erre van példa, Dunán is van, Vaskapu 2-nél van elég komoly csúcsrajáratás, és a Dráva folyón, ahol több mint 16 vízlépcső van Ausztriában, Szlovéniában és Horvátországban, ott rendszeres az ilyen jellegű csúcsrajáratás. Ez nem biztos, hogy jó az ökológiai szempontból. Tehát lehet, hogy vannak olyan élőlények, azok várják a csúcsrajáratást. Na most jön, mint a Gellértben vagy a Palatinszóban hullám, ugye minden órában, negyed óráig vagy 10 percig van hullám, és akkor mi is rohantuk, hogy na most lehet majd ugrálni. De ezt nem tudni, ezt meg kéne kérdezni az élőlényeket, de azok valószínűleg nem tudnának erre válaszolni. Minden esetre ehhez kellett volna a nagymarosi duzzasztás azért, hogy ott a vízszint ingadozás ne legyen olyan nagy, tehát amikor nem termeltek volna energiát, itt Duna Kilitinél csak 50 és 200 köbméter per szekundum közötti vízhozamot engedtek volna át, ugye ez nagyon kis mennyiség, hisz a Dunának a közepes vízhozama az 2300 köbméter per szekundum ezen a részen. Na most a Nagymarosnak még nem csak ez lett volna a jelentősége, és ezért van vagy lesz szükség ennek a megépítésére előbb-utóbb, majd az önök életében ez biztos, hogy meg fog valósulni, ezt mondjuk ha rajtam múlna minél hamarabb, de nem rajtam múlik, én csak megpróbálom elmondani a szerintem vélt igazságot, és aztán mindenki eldönti maga szerint, hogy az jó-e. Azért is lenne szükség, hogy ezen a Duna szakaszon, amely a Duna egyik legkritikusabb Duna szakasza hajózási szempontból, rengeteg rossz gázló van, hogy mi a jó meg a rossz gázló, nem tudom, hidrológiából beszéltek erről, ha ebből nem, akkor majd vízépítés, vízgazdálkodásból fognak erről hallani. És ezért kellett volna. Na most itt miután nincs olyan térképem, illetve képet majd fogok mutatni, amit a Google-ról kimásoltam és betettem, hogy hogy néz ki a helyzet, de miután Magyarország ezt nem helyezte üzembe 20 évvel ezelőtt, ezért egy évvel korábban az akkori csehszlovák kormány úgy döntött, hogy ők megépítik az úgynevezett C-variáns. Mi az, hogy C-variáns? A vita során több változattal jöttek elő a csehek. Az A variáns lett volna ez az eredeti, hogy mindent építsünk meg eredetileg. Akkor a B variáns volt az, hogy jó, egyelőre hagyjuk Nagymarost, de a többit, a felső részt azt az eredeti terv szerint helyezzük üzembe. És akkor majd meglátjuk, hogy milyen ökológiai meg egyéb hatások vannak, és visszatérünk a Nagymarosra. Ez volt a B variáns. A C variáns volt az, hogy amennyiben se A, se B nincs, akkor mi a saját területünkön, és látják, ez az osztrák-szlovák határ, ez a magyar-osztrák, és itt van a magyar-szlovák határ. Tehát ez már teljes mértékben Szlovákia, sajnos, ugye itt a Morvától, és hát ugye a Felvidék egész az Ipoly, itt ezen a részen a országhatár. Tehát a saját területükön felépítenek ideiglenesen egy vízlépcsőt, mert ők az eddig befektetett pénzt nem akarják elveszíteni. Ez volt a C-variáns, és ez valósult meg, és majd látni fogják, hogy itt ezen a részen, és ez a terület egyébként úgy került a csehszlovákokhoz, 47-es párizsi békeszerződés szerint, hogy ők Pozsony jobbparti fejlesztéséhez kértek, igényeltek területet, és itt négy települést kértek, Horvátújfalut, Oroszvárt és Dunacsúnyt, ezt megkapták. Rajkát azért nem kapták meg, mert a rajkai zsilipnél vették ki a vizet a 20 évvel ezelőttig a Mosoni Dunába. Most a rajkai zsilip a szárazon van az év nagy részében, ha árvíz van, akkor mondjuk elönti a víz, mert most már a vizet Dunacsúnynál engedik a Mosoni Dunába egy csatornán keresztül, és hogy ezek a szlovákok nem buta emberek, azt a 2x20 köbméter per szekundomnyi kapacitású vízbeeresztést turbinával hasznosítják, tehát áramot termelnek, fél-fél megawatt. Tehát jó, hát a fél megawatt, én abból nagyon szépen meg tudnék élni, hogy szponzorálnám talán az egyetemet is valamennyire, mert hát a gibárti kis vízlépcsőlete, duzzasztom és erőtelep a Hernádon 1903 óta működik, és az fél megawatt teljesítményű, tehát gondoljanak arra, hogy az 500 kilowatt egy nap, hogyha 24 órával megszorozzuk, akkor a 500-szor 24 az 12 000 kilowattórát termel naponta. Én 48 forintot fizetek egy kilovattóra energiára, ki lehet számolni, hogy ez gyakorlatilag majdnem közel egy 6-700 ezer forint naponta, az nem egy rossz bevétel. Na, menjünk tovább. Ezt a diát az Ijas professzortól vettem már csak azért, hogy minek írjam le én is még egyszer, tehát irodalmi hivatkozás megvan. Ő tagja az Országos Környezetvédelmi Tanácsnak, és azt lehet mondani, nem napi kapcsolatban, de elég sűrű kapcsolatban van a zöldekkel, mert zöldek is tagjai ennek, tehát ugye a társadalom bevonása az minden téren fontos. És ő ott nyilatkozta már, hogy igaz, hogy nagyon tiltakoznak mindenféle duzzasztás ellen, de elképzelhető, hogy 2020 és 30 táján a zöldek fogják kérni azt, hogy duzzasszunk a Dunán. Hát emlékeznek, tavaly milyen szárasság volt. Az Inség szikla kilátszott itt a Szabadsághíd budai hídfőjétől egy pár méterre, vagy pár tíz méterre följebb, és az Inség szikláról mondják azt, hogy az kilátszik, a következő esztendő az inséges lesz. Hát ez aszály miatt, ami ebben az évben volt szintén, ezt tapasztaljuk, hogy a mezőgazdaságot milyen károk érték. Tehát azért, hogy a dunai élőhelyek, tehát a vízi élőhelyek kellő vizet kapjanak, szükség lesz duzzasztásra. Tehát ő is ezt mondta. Hát nézzünk akkor most először néhány képet, akkor megint egy kis szöveget, megint képet, tehát én ezt a 3-4 órát, tehát a 50 percet úgy fogom végig mondani, hogy kitöltsem az időt, ha esetleg valakinek lesz kérdése vagy észrevétele, szívesen veszem, és megpróbálom még jobban elmagyarázni, hogy miről is lenne szó. Ez a Dunakanyar, a Google-ról így lehet látni, itt van Nagymaros, ez a Visegrádi oldal, ez a két kis öböl úgy maradt fönt, hogy amikor úgy volt, hogy építik a Nagymarosi vízépcsőt, itt egy ilyen körgátat alakítottak ki, kiszivattyúzták a vizet, kirobbantották a sziklákat, tehát hogy alapozni tudják a műtárgyat. Addig a hajózás ezen a ideiglenes medren ment, és az osztrákok tervei alapján, majd mindjárt megmondom azt is, hogy jöttek ide az osztrákok, már ez a két vízfelület megmaradt volna. A eredeti magyar tervekben itt ezt ugyanúgy visszatöltötték volna, tehát itt nem lett volna vizes sportra, meg egyébre alkalmas terület. Tehát a tervezési szemlélet nálunk sem volt tökéletes. Ugye a Tisza-tóról mindenki hallott, remélem minél többen voltak ott, vagy szoktak nyaralni. Ugye az a kiskörei vízlépcső fölötti mesterséges tavat jelenti. Az is bizonyítja azt, hogy tulajdonképpen ökológiailag nagyon jó dolgokat lehet csinálni. Tehát a Tisza-tónak egyes részei természetvédelmi oltalom alatt vannak. Tehát ha azt mondanánk, hogy elbontjuk a kiskörei vízlépcsőt, azt hiszem az zöldek lennének azok, akik legjobban tiltakoznak. Tehát a lényeg az így néz ki föntről, egy kicsit messzebbről, az előző rész itt van. Tehát itt lett volna a vízlépcső, itt építették volna. Ez a Pilismaróti öbből. Újabban azért, hogy a nagymarosi esetleges ilyen nosztalgikus tiltakozó meg egyéb jelkép ne kerüljön szóba. Szó volt arról is, hogy esetleg Pilismarótnál csinálnának, vagy Esztergom környékén vízlépcsőt. De geológiai meg egyéb szempontból mindenféleképpen ez a rész lenne a jó. Ezt tudósok kísérletezték ki, nem tartozom közéjük. Ugye említettem a Dunacsúnyt. Hát itt van a Dunacsúnyi vízlépcső, itt van Dunakiliti. Dunakiliti felépült, és mondom részlegesen működik, és ez a fehér csík pedig egy fenék küszöb. Ennek a történetét is gyorsan, röviden elmondom. Ez az öreg Dunamedre, és itt a Mosoni Duna, aztán utána elkanyarodik, ez pedig az üzemvíz csatornának a felső szakasza, megy Bős felé. Itt lett volna elzárva, itt ezen a részen az öreg Duna, kicsit följebb tették a fenéküszöböt, és ez lett volna gyakorlatilag a töltés, Mosoni Duna arriban, ez lett volna a töltés, és ekkora tó alakult volna ki. Na most miután a magyarok a Dunakilitit nem helyezték üzembe, ezért ezen a szlovák területen, itt van a Rajkai Zsilip, itt megépítették a szlovákok az ő műtárgyukat, és üzembe tudták helyezni a vízlépcsőt. Egy kicsit közelebbről Dunacsúny, egy 20 nyílású árvízi levezető rendszer van, 20x24 méteres acéltáblák vannak, amelyek kisvíz idején duzzasztanak, de ha jön a nagy árvíz, akkor a víz egy részét itt engedik át. Itt van egy háromnyílású duzzasztó, itt van egy erőtelep, ami 25 megawatt teljesítményű. Itt veszik ki a vizet ezen a részen a Mosoni Dunába, itt van az a kétszer fél megawatt teljesítmény. Itt egy kajakszlalompálya van, kajakenu szlalompálya, szállodák meg egyebek. Tehát nagyon klasszul kiépítették a szlovákok. Így néz ki együtt a felső, tehát itt van a bősi vízlépcső, és itt van a Dunakiliti, itt a Fenéküszöb, itt van Dunacsúny. Ez a Szigetköz, ugye ez a nagy pedig a Csallóköz. Az üzemvíz csatorna és az öreg Duna közötti területen három település van, ezt úgymond elvágták a szárazföldtől, de megközelíthető hidon, Bősnél, illetve egy Dunacsúnyig el lehet menni úton, itt átmenni, és aztán pedig Pozsony felé el lehet jutni. Tehát nem romlott az ő helyzetük sem, de ez már szubjektív megítélés alá tartozik. Hát az egyik nagy vád az volt, egy pillanatra csak visszamegyek itt a Fenéküszöbről, ígértem, hogy beszélek néhány szót, itt menjünk közelebb, lehet látni. Amikor elterelték a Dunát, akkor a holtágakból kiszaladt a víz. És akkor azt javasolták a szakemberek, még annyit kérnék, bocsánat, tudom, hangosabban beszélek, csak megszoktam kötni azt a hallgatólagos szerződést a hallgatókkal, 42. tanévem, amit itt most már nyugdíjasként oktatok, hogy egymást nem zavarjuk, tehát ha valakit nem érdekel, akkor nem muszáj itt lenni, most ugye nem is tartok katalógust, ez nem az én kompetenciám, de hogy esetleg azokat se zavarják, akik mondjuk odafigyelnének. Na visszatérve, tehát kiszaladt a víz a holtágból, a szakemberek azt javasolták, hogy építsenek ide egy fenéküszöböt. Ez egy kőszórás, ami körülbelül 3 méterrel megemeli a vízszintet, ugye a Duna Kiliti vízlépcsővel együtt meg lehet emelni, és itt ezeken a kis bevezető csatornákon bőségesen tudnak juttatni vizet a szigetközi holtákba. A felső szigetköz ragyogóan néz ki, az alsó szigetköznél vannak gondok ásványráró alatt, mert ott már az öreg Dunában annyira alacsony a vízállás, hogy ott nem jött elegendő víz a holtágakba. Ugyanakkor ezt támadták a zöldek. Tehát 94-ben, amikor még az első Antal kormány idején szavaztak a parlamentben, akkor hát többségben voltak azok az emberek a parlamentben, akik vízlépcső ellenesek voltak, és bár nem vízlépcsőt akartak építeni, hanem egy olyan kőszórást, ami mondom megemelte a vízszintet. Nem járultak hozzá. Egy évig körülbelül 1 milliárd forintot elpöfögtetve dízel szivattyúkkal emelték ki a vizet a Dunából a holtákban, ami persze szinte azonnal visszaszivárgott. Aztán 95-ben egy hónap alatt végül is megépítették, azt hiszem 400 millió forintból ezt a fenéküszöbet. Gondoljanak arra, hogy egy év alatt 1 milliárdot elszivattyúztak, egyéb környezeti, meg egyéb károk mellett. Tehát ilyen dolgokat is okoztak azok a zöld szervezetek, akik csak a saját presztízsüket nézték. Tehát, és hogy kellő hátteret biztosítsanak, azt mondták, hogy egy sztalinista agydém. Tehát az egész Bős Nagymarosi vízlépcső rendszert 50-ben határozták el, hogy meg fogják építeni, illetve hát aztán később 77-ben kötötték meg a szerződést a csehszlovákokkal, de ez egy ilyen jó hatásos valami volt, hogy ez kommunista találmány. Ugye amikor ment a vita, hogy na de kérem szépen, Magyarország fölött, Ausztriában, meg Németországban több tucat vízlépcső van, több mint 40, Ulm és az országhatár között. Hogy azok nem okoznak ilyen károkat, akkor mi a gond? Hát az Ausztria, meg Németország. De negatív példaként felhozták a Volgát, a Jangcét, meg egyéb olyan folyókat, amelyek egészen másút vannak. Tehát ennyire volt gyakorlatilag ez reális. Ez a bizonyos kronológia, ez megtalálható ebben a hidrológiai közlöny számban. Rövid történet, tehát már a múlt század előtt, tehát a 19. század végén elkezdtek foglalkozni Magyarország vizerőkészletével. Ezt tudni kell, hogy a vizerő hasznosítás az a 19. század utolsó harmadában kezdődött. Nekem van egy képem, lehet, hogy ha lesz egyszer lehetőségem, akkor megkeresem, elmegyek. Svájcban van egy kis völgyzárógát, amelyet 1872-ben építettek, és ugye most 140 éves, és felújítják időnket, tehát ugye tatarozzék el a házakat, meg egyebeket is, és most is működik már 140 éve. Hát említettem a Gibártit, amelyik 109 éves, jövőre 110 éves. 11-ben német és osztrák, meg utána német és svájci mérnököknek a közreműködésével készültek tervek a Pozsony alatti Dunaszakasz vizerők készletének a hasznosítására. Volt ugye 17-ben, akkor már ment a világháború konferencia. Akkor nem mi nyertük a háborút, csend lett, megcsonkították Magyarországot, a Duna határfolyó lett, de 35-ben újra kezdtek ezzel foglalkozni, igaz, Sztalin ereje teljében volt. Nem tudom, tudja valaki, hogy mikor született Sztalin? Nem kell, sokan ne azt se tudják, hogy mikor született a nagypapájuk, vagy nem önök, hanem akit megkérdezek időnként, ugye súlyemelő szakosztálynál kérek adatokat, amikor a leigazolást végzem, és akkor kérdezek egy-két ilyen családi adatot, azt nem tudják. Hát a Sztalin 1879-ben született tudomásom szerint, bár ezt is bizonytalanná teszik, és 53-ban halt meg. Lényeg az, hogy akkor kezdtek ezzel foglalkozni, 42-ben a háború alatt mosonyelvi professzor vizsgálatokat végzett, megint nem egy győztes háborúban vettünk részt, és 50-ben kezdett újra foglalkozni ezzel, aztán a magyar kormány 52-ben döntött, hogy megépítik a közös vízlépcső rendszert, illetve hát előkészítik. 52. Különböző vizsgálatok voltak. Ugye nem egyszer egy ilyen rendszert megépíteni, és ha megnézik, 77-ben írták alá az államközi szerződést. Ez szintén rajta van, ezek a diák rajta vannak a Duna című tárgyalat. Akkor különböző vizsgálatok kezdődtek, hogy nem okoz-e ilyen meg olyan kárt, ugyanis mi tanszékünk is tett olyan javaslatot akkor, hogy a Duna menti nagyobb magyarországi települések szennyvíz tisztítását meg kell oldani, és lehetőleg a vízlépcső építés költségeinek a terhére. És akkor, mert ugye, hogyha valahol duzzasztanak, lelassul az adott vízfolyásnak az áramlási sebessége, akkor az öntisztuló képessége csökken. Most nincs vízlépcső a Dunán, magyarországi szakaszon, de hála Istennek, ugye elkészült a nagy budapesti szennyvíztisztító a Csepel-szigeten, és nem azt mondom, hogy inni lehet a Dunából, mert azért azt nem ajánlom senkinek, legfeljebb szomjhalál esetén valami megoldással, de fürdeni nyugodtan lehet, mert nincsen fertőzés veszély. Lényeg az, hogy vizsgálták ezeket a dolgokat, és amit itt érdemes megemlíteni, ez a Valóság című folyóiratban megjelent Varga cikk, ezt említettem röviden, hogy olyan vádakat hozott föl a vízlépcső rendszerrel szemben, amelyek mind cáfolhatók voltak, de nagyon ügyesen és jól összeszedte az irodalomból a itt-ott jelentkező negatív hatásokat. Egyébként egy biológus ember, nekem 94 augusztusában volt egy élő vitám vele a Magyar Rádióban, a Kossuth Rádióban, hát nem győztük meg egymást, tehát ő nálam is makacsabb a másik oldalról. Én azért vagyok bizonyos mértékig makacs, mert meg vagyok győződve, hogy amit mondanak, az nem igaz, és ezt bizonyítják a Dunán, meg számos más vízfolyáson megépített ilyen létesítmények hasznos tulajdonságai. Ezt állítólag megrendelésre írta ezt a cikket. Ha valakit érdekel, át tudom küldeni, mert tavaly beszkenneltem, most itt a tatarozás során megtaláltam két példányt is ebből a folyóiratból, elolvastam újra. Na nem azért, mert annyira érdekes, csak azért, hogy az ember kicsit felfrissítse a felsorolt, hát időnként hazug dolgokat. Hát különböző tanulmányok voltak, aztán említettem, hogy az osztrákokról beszélni fogok. 86-ban aláírtak az osztrákkal egy szerződést. A fő gond mindig az volt, hogy nem volt elegendő pénz. Tehát az előző rendszerben, az úgynevezett államszocializmusban vagy miben, minden állami beruházásként készült és épült. akkor sem volt elég pénz. Azt sem mondhatom, hogy talán több volt, mint most, mert az sem igaz valószínű, de lényeg az, hogy nem volt pénz, és lobbiztak, harcoltak a pénzért, hogy egyik vagy másik beruházás valósuljon meg. És közben az osztrákok, és majd látni fognak nagyon szép képeket az osztrák vízlépcsőkről, 1956-tól 1985-ig átadtak 9 vízlépcsőt. A tizedik vízlépcsőjüket, 8 és felett, mert az első, a Johannsteini, az a németekkel közös, de hát osztrák-német Dunaszakaszonban. A tizedik lett volna a Hamburgi vízlépcső, amely a Dévénnyel szemben van osztrák szakaszon, ugye ott lép be a Duna-Kárpát-medencébe, de az ellen ottani környezetvédők elkezdtek tiltakozni, de még nem kezdődött el a munka. És miután ők 3-5 évenként adtak át egy-egy vízlépcsőt, meg volt a gyakorlatuk, meg volt az építő kapacitásuk, de ott végül is az osztrák kormány a tiltakozások miatt úgy döntött, hogy akkor nem kezdenek bele, és ezt a felszabadult kapacitást fölajánlották a magyaroknak, mert a magyaroknak meg pénzük nem volt, hogy építsenek. És azt a szerződést kötötték meg, és itt most mondok néhány számot, és még egy nevet fogok említeni, a Hajósi és Varga Jánoson kívül, a Hajósi Adrián és Varga Jánoson kívül, a napjaink nagy harcosát, név szerint is szoktam mondani, bár államtitkár, sajnos a vízügynek az egyik legnagyobb tragédiája, hogy Illé Zoltánról van szó, esetleg valaki nem hallaná, tévésztár egyébként, vegyészmérnök, és viszont szakértő mindenben. Na most a Illésnek volt a kijelentése, mindjárt majd száfolom. Tehát lényeg az, hogy az osztrákok úgy vállalták a nagymarosi vízlépcső építését, hogy hitelből felépítik, és magyarok 1996 és 2015 között évi 1,2 milliárd kilovattóra energiával törlesztik 20 éven keresztül. Tehát ez annyit jelent, hogy összesen 24 milliárd kilovattóra energiával fizettük volna ki Nagymarost. Na most akkor a Illé Zoltán az elmúlt években többször mondta, még a 90-es években, 20 évvel ezelőtt azt mondta, hogy 240 év alatt sem térül meg egy ilyen beruházás. Tavaly azt mondta, igen, tavaly március 3-án a Jelfogó című műsorban a tévében, utána meg lehet nézni egyébként a tévé archívumában, azt mondta, hogy 600 év alatt sem készül, vagy térül meg egy ilyen beruházás. Na most, ha az osztrákoknak 24 év alatt meg, illetve nekünk végül is megtérült volna, mert ugye 24 milliárd kilovattórát a nagymarosi vízépcső 24 év alatt termelt volna meg, mert 1 milliárd kilovattórát termelt volna évente. Tehát ez minimum ugye 24 év alatt megtérült volna. De Illés másik mondása, kérdezték rá a tévében, ebben a bizonyos műsorban, hogy hogy áll a dolog a szlovákokkal. Aztán mi sem egyszerűbb, szerkesztő asszony, meg lehet egyezni, hiszen a Bősnél megtermelt energia fele minket illet. És ez az energia, ez a fél energia, ez többet ér, mint amennyit ők pluszban ráfordítottak azért, hogy üzembe helyezzék Bőst. Ugye hát a Dunacsonyi vízlépcsőnek a költsége. Na most, ha a Bősnél 20 év alatt megtermelt villamos energia többet ér, mint a Dunacsonyi vízlépcső, ami nagyobb méreteiben, tehát drágább lehetett, mint amennyiben Nagymaros került volna, akkor ez a bizonyos most talán 600 évet mondott megtérülésre, meg hogy soha nem térül meg. Ha persze nem építik meg, akkor soha nem térül meg. De lényeg az, hogy ilyen, szóval ezzel butította és butítja a közvéleményt. Na most az emberek ezt hallják, nem gondolnak utána. Az emberek zöme, mindenki el van foglalva a saját problémájával. És ezzel lehet tulajdonképpen a társadalmat becsapni, és óriási károkat okozni. Hát gondoljunk vissza arra, hogy Bősnél, meg Nagymarosnál termelt energia mennyiség évi 3,6 milliárd kilovattóra, ennek a fele minket illetett volna. Ezt ha most megszorozzuk 20-szal, az 36 milliárd kilovattóra. Mondtam, hogy 48 forintot fizetek egy kilovattóra áramért, tehát ha ezt összeszorzom, akkor több mint 1500 milliárd forintról van szó. Nincs semmink, tehát ráköltöttünk állítólag kb. 400 milliárd forintot eddig a dolgokra, ott van egy nem működő dunakiléti vízlépcsőnk, egy egyéb beruházások voltak, munkagödör kiásása, visszatemetése, osztrákoknak kártérítés fizetése, mert felbontottuk a szerződést, és ezáltal egy csomó pénzt kidobtunk, és nincs semmink. Tehát gyakorlatilag így kell a dolgot szemlélni. Na most, ami érdekes volt, hogy itt volt egy ilyen szavazás 88-ban, hogy legyen-e vízlépcsőm, akkor édesett a dolog, a parlament azt mondta, hogy igen, legyen. Télen, februárban kötöttek egy gyorsítási szerződést a csehszlovákokkal, rá 3 hónapra, május 13-án, ezt már említettem, leállították a nagymarosi építkezést, akkor már azért politikailag forrongott a dolog. És ugye azok a tüntetések, amelyek nagymarosi vízlépcső ellen voltak, ilyen táblák is voltak, hogy Grossmaros. Ugye hát a németül a nagy az Grossz, csak ugye ez úgy kapcsolódott ide, hogy a Kádár János utódja, a Grossz Károly volt a akkori pártfőtitkár, és hát így jelképesen tiltakoztak az akkori rendszer ellen. Tehát ezért nevezik a rendszerváltás trójai faluvának. Ugyanaz a parlament, amelyik egy éve korábban megszavazta a folytatást, az aztán 89-ben ellene volt. Ugye én nekem az a véleményem, és ez, azt hiszem ezt jól láttam, meg jól látom, arra volt jó valóban, hogy a rendszerváltás trójai faluvaként elterelte a figyelmet az eredeti tőke felhalmozásról, tehát azok a pozícióban lévő korábban a kapitalizmust ostorozó emberek pillanatok alatt egy csomó létesítményt privatizáltak. Tehát így lettek milliárdosok, gyárak, meg egyéb fillérekért mentek át más, tehát magánkézbe, és gyakorlatilag az ország azért van ilyen rossz helyzetben most is, hogy eladtuk a nemzeti vagyonnak a jelentős részét, miközben az államadósságunk nőtt, és hát azt nyögjük és fizetjük. És ezt nyögik önök is, vagy a önök után következő olyan diákok, akik kénytelenek egy csomó pénzt fizetni azért, hogy tanulhassanak, de most nem akarok itt ilyen különböző demagóg meg egyéb szövegeket nyomni. Lényeg az, hogy a C-variánsról már beszéltem, az valósult meg, osztrákoknak kifizettünk kártérítést, és próbálkoztunk az államközi szerződés felbontásával, és ezt 92. májusában fel is bontottuk. Közben a csehszlovákok döntöttek, hogy felépítik, és a már említett Szejzmici, mert ennek a Hajósi Adriennek a gúny neve azért Szejzmici, mert szejzmiológus, tehát geofizikus, és nem én neveztem ennek, én is akadémiáról hallottam, hogy hát így gúnyolják. Ők mondták, hogy papírtigris, tehát ezt nem lehet felépíteni, ezzel csak ijeszgetik, zsarolják a magyarokat, és ezzel félrevezették a politikusokat. És hát 92. októberében, 20 évvel ezelőtt a papírtigris működésbe lépett. Ugye ezek után, rövidesen vége a szöveges részek, és aztán jönnek a képek, Magyarország és Szlovákia közösen fordult a Hágai Nemzetközi Bírósághoz. Oda ugye ilyen polgári, meg nemzetközi perben lehet közösen fordulni. Ugye a délszláv háborús bűnöseit, meg másokat, azokat, ha elfogják, odaviszik, azt ott elítélik. Televíziós, meg egyéb celláik vannak, de ez most egy másik dolog. Oda mentünk, és a 4 fő kérdés, amit feltettünk közösen, ugye ehhez a bírósághoz úgy lehet fordulni, hogy közösen fölteszik a kérdést, és úgynevezett alávetési nyilatkozattal vállalják, hogy elfogadják a bíróság döntését, és be is tartják. A 4 fő kérdés az volt. Első, jogosan függesztette vagy állította le Magyarország a nagymarosi építkezést. A 15 tagú bíróság 14-1 arányban úgy ítélt, hogy nem. Azaz egy dolog, hogy jogosan függesztettük, az a magyar bírótól származott volt egy Herceg Géza nevű magyar tagja is a nemzetközi bíróságnak. Szlovák tag nem volt, de őket a lengyel bíró képviselte, azért, hogy meglegyen az egyensúly. A második kérdés az volt, hogy jogosan mondtuk-e föl ezt a 77-es szerződést. Szem 11-4 arányban úgy volt, hogy nem volt jogos. Tehát ott már érdekes módon 3 ember átállt a másik oldalra, de 0-2. A harmadik kérdés, hogy jogosan építették-e föl a szlovákok a dunasúnyi vízlépcsőt. Arra kövelszem 9-6 arányban az volt, hogy igen, mert hát a saját területükön miért ne építhetnének egy ilyet. És a negyedik kérdés volt az, hogy jogosan helyezték-e üzembe. Na így 15 arányban azt mondta a bíróság, hogy nem, mert még tárgyalni kellett volna. Na most azt tudni kell, hogy az jogászok abból élnek, hogy tárgyalnak, meg pereskednek, meg egyéb. A mérnök abból él, hogy tervez, meg épít, meg működtet, és a többi. Tehát itt van azt hiszem az ellentét, és itt van a nagy gond, amikor jogászok mondanak meg olyan dolgokat, amiket hát végül is nem nekik szabadna. Jogilag döntsék el, hogy mi a jogos, meg mi nem, de a műszaki dolgokban ne szóljanak bele. Lényeg az, hogy kikaptunk ugye 3-1-re, de vannak még egyéb kérdések, ahol szintén 4 kérdésben nem nekünk adtak igazat, tehát gyakorlatilag 7-1-re kaptunk ki. Ezt mégis győzelemként próbálta feltüntetni az a jogász, aki vezette a magyar küldöttséget. Meg kell mondanom, hogy a fickó holt részegen nyilatkozott a repülőn, hogy hazajött, hogy nyertünk, mert azt mondták, hogy nem kell Nagymarost felépíteni. A bíróság, ez az ítélet rajta van a külügyminisztérium honlapján is, tehát ha valaki megkeres egy hágai ítélet, elég vastag, nem egy élvezetes olvasmány, hát jogi nyelveken, a római jogra hivatkoznak, mindenféle precedens értékű dolgokat felhoznak, de ott azt mondták Nagymarosról, hogy amennyiben mindkét fél lemond a bősi vízlépcső, ott Gabcsikónak hívják, ugye, mert nemzetközi helyeken mindig az adott anyaországnak a nyelvén mondják ki a település nevét. Ha mindkét fél lemond a csúcsrajáratásra, akkor okafogyottá válik a nagymarosi vízi lépcső felépítése csúcsrajáratás lemondása esetén. De mint említettem, hajózási szempontból mindenféleképpen szükség lenne, meg hát energetikailag sem lenne teljesen közömbös. Hát mi egy célja egy ilyen vízlépcső rendszerek? Ugye a hajózási feltételek javítása, energiatermelés, árvízmentesítés. Ugye árvízben hogy segít bele? Úgy, hogy a duzzasztott térben megerősítik a töltéseket azért, hogy hát ne legyen baj, ne öntsön ki a víz, ne szakadjon át a gát. Na most, hogyha ez meg van erősítve, ez a gátrendszer, akkor ez árvíz idején is bírja tartani a vizet. Ezért van ilyen szem. És hát ugye egyéb vízpótlás, ökológiai vízigény, területfejlesztés, turizmus és a többi. Majd látni fogunk képeket. Na, egy térkép az európai vízi útrendszerről, belvízi útrendszerről. Tehát a belvízi hajózás és a tengeri hajózás az szétválasztandó. Ezt nem ezt mondta Illés Zoltán. 2 héttel ezelőtt volt az akadémián egy ilyen emlékülése ennek a Dunakartának, ott tartott egy 14 perces beszélt. Ezt is javasolom, hogy hallgassák meg, érdemes. Van egy ilyen honlap, hogy, de egyébként ha ránéz egy Dunakarta Illés Zoltán, akkor ez a YouTube-on bejön egyébként, 14 perc. Tehát azt mondja, hogy hát ő tisztában van azzal, hogy a hajózás az energiatakarékos, meg környezetkímélő szállítás, de hát a tengeri hajózás az sokkal jobb, mint a belvízi. Na most, hogy lehet a tengeri hajózást a belvízi hajózással, szállítással összekapcsolni? Mert azt, hogy vasúton kell szállítani. Hát Nyugat-Európában, nézzék meg, ez a francia vízi útrendszer, a Benelux államok, Németországban szintén nagyon fejlett a belvízi hálózat, és ugye itt ez a Majna kanyargós, itt van a Duna, Majna csatorna, és a Duna gyakorlatilag innentől, Kelheimtől, de már Umtól is hajózható egészen le. Na most vannak szűk keresztmetszetek hajózási szempontból Németországban is, Straubing és Vilshofen között, azért, hogy ez nem egyedi és magyar probléma a zöldek tiltakozása. Amikor a bajor kormányban vannak zöldek, akkor nem engedik, hogy itt vízlépcsővel oldják meg a szűk keresztmetszetet, hanem egyéb más módon. Most állítólag úgy döntött a bajor parlament és kormány, megépítik, de most megint van, aki tiltakozik ellene. De ez egy rövid szakasz. Bécsné és Pozsony között szintén van egy szakasz, ami nem olyan kritikus a miénk, és az egész magyarországi szakasz problémás, valamint az Aldunán, Bulgária és Románia között van egy ilyen Duna szakasz. Hát ezeken dolgoznak, tehát ugye nálunk van a leghosszabb ilyen akadályozó rész, de majd csak megoldják. Hát a bősi vízlépcső alvízi oldalról így néz ki, itt van a 8 turbina terem, 1, 2, 3, 5, 8x90, tehát 720 megawatt teljesítményű. Itt a kétkamrás hajózsilip. Ez egy a terepszint fölött van, ahol 15-20 méter magasságra van a gátkorona, egészen Dunacsonytól lefelé. Hogy egy kis műszaki dolgot is lássuk. A Bősi erőtelepnél függőleges tengelyű turbinák vannak, hát ez közel 20 méter a szintkülönbség, nagyon hatékonyan működik. Az alapokat meg egyebeket megerősítettek, ebben most nem tudunk részletesen belemenni, csak betettem egy ilyen képet. Így nézett volna ki az eredeti terv szerint Visegrád felől a Nagymarosi vízlépcső a Dunakanyarban, majd látni fogunk megvalósult vízlépcsőt Ausztriában hasonló tájképi viszonyok között. Ugye itt ez a két most meglévő öböl, ami kishajózásra, meg kikötőként, meg egyébként hasznosítható lesz egyszer, ha ott azt végül is fejlesztik, az eredetileg nem volt meg, hanem visszaállították volna. Ez a 11-es út, ami megy egyébként Esztergom felé. Nagymarosi vízlépcső fölülről így nézett volna ki, jobb parton hétnyílású duzzasztó, középen erőtelep, bal parton a két kamrás hajózsirip. A Nagymarosi hajózsirip metszete nagyjából így néz ki, egyébként 34 méter széles ez is, ugyanúgy, mint a Bősi, mert hát végül is azonos méretű hajókat kell tudni befogadni, illetve hajó vontatmányokat, mert ugye a szabványhajók, amelyek az európai szabvány szerint a Duna-Majna csatornán is át tudnak menni, azok 11 méter 40 centi szélesek, mert maga a hajózsirip az 12 méter széles, elég jó kell tudni kormányozni, hogy ott a két oldalt van 30-30 centi, de most már ezek a modern hajók olyanok, hogy szuper módon lehet velük navigálni. Persze el lehet követni ott is hibát, de hát olyan nagy ütközés nincs a falnak. Ugye ezek a nyílások a töltés-ürítés gyorsítják föl. Egy ilyen hajózsépni az a lényeg, hogy gyorsan lehessen megtölteni és üríteni, ugyanakkor a hajókat ne dobálja össze-vissza. Ez a Nagymarosi erőtelep, itt vízszintes tengelyű turbinákat építettek volna be. Ezek a turbinák épültek be végül is Ausztriában a Freidenaui vízlépcsőnél, amiről szintén mindjárt fogunk képeket látni, amelyet 91-ben az osztrákoknál, ugye említettem, hogy Hamburgnál 85-ben tiltakoztak a hamburgi vízlépcső ellen. A bécsi Freidenau kerületben épített vízlépcsőről 91 májusában népszavazást tartottak, hogy legyen-e vagy sem. És két kérdés volt, hogy legyen-e vízlépcső vagy sem, és legyen-e Budapest-Bécs világkiállítás. A világkiállítást elvetették, 70%-os arányban, a vízlépcsőt meg 73%-os arányban megszavazták. Pedig volt ellenpropaganda ott is. Na de így nagyon korrektül tájékoztatták a közvéleményt. Hát így néz ki a prédikáló szék felül a Dunakanyar, Nagymaros, Visegrád, itt van ez a bizonyos két öböl. A Duna hosszelvényét, ugye ilyen hosszelvényt már egyébként láttak, zsugorítva van feltüntetve, tehát lehet látni a felső szakaszon körülbelül 1 méter per kilométer, tehát 1/1000 az esés, aztán 68 centi per kilométer, osztrák szakaszon 44, Magyarországon 7 centi per kilométer. Illés Zoltánnak kedvenc mondása, hogy síkvidéken nem szabad vízlépcsőt építeni, mert az gazdaságtalan, nem lehet, és a többi. Hát a Tisza esése 2-3 cm kilométerenként, van két vízlépcső, ugye Tiszalöknél meg Kiskörénél, és komoly energiamennyiséget is termelnek, bár nem azért építették őket, az járulékos beruházás. Ez a 7 centi valóban kisebb, mint az osztrák 44, tehát valamivel több, mint az, kevesebb, mint az 1/6-oda, de ez azt jelenti, hogy nálunk 6-7-szer olyan távolságonként lehet a Dunára vízlépcsőt építeni, ugyanolyan al- és felvízszint magasság esetén. Ennyi az eltérés. Na most a Duna-Németországi szakaszán Ulm alatt, hogy itt vannak a vízlépcsők, egész a Johannstein, amit említettem, közös Németország, az 29 vízlépcső, ebből kettő nincs meg itt a Straubing és Vilshofen között, tehát a Deggendorf és az Ajhai vízlépcső az, amin vitatkoznak a németeknél, és a többi megépült, és ragyogóan működnek. Az osztrák szakaszon ugye nem csak a Dunán, hanem a Murán, a Dráván, az Enz, meg a Salzach és az Inn folyókon számos vízlépcső van. Hát Ausztria villamos energia ellátásának a több mint 40 azt hiszem 60%-át vízi energiából nyerik, és abból a Duna körülbelül a 25%-át adja. az osztrák-dunai vízlépcsők így elosztva, így néz ki gyakorlatilag lépcsőzetesen. Itt hiányzik nekik egy a Wachau kezdeténél, Krems fölött, illetve az a említett Hamburgi vízlépcső, amiből lehet, hogy közös osztrák-szlovák vízlépcső lesz Pozsonynál. Nem kizárt, mert arról is tárgyaltak, mert az visszaduzzasztaná már itt a Morvát is, ami határfolyó. Hát az osztrák vízlépcsőknek ugye a számbeli adatai, ezek is megtalálhatók az interneten, onnan vettem át. A magyarországi szakasz ugye Nagymarosnál lett volna egy, Adonynál lenne egy, meg Fajsznál. Ez a Duna bizottsági szerződésben, határozatban benne van. Az alsó szakaszon a Vaskapu 1-2 az megvan, közös román-szerb szakasz, de itt kettőt építenek, francia és belga tőke bevonásával a románok és a bulgárok, valamint itt Újvidéknél terveznek egyet, majd a szerbek, és akkor az visszaduzzasztana Fajszik, ha az elkészül. Ugye hát milyen vádak voltak, említettem, hogy erről is beszélt néhány szóval, hogy a természetes állapot megszüntetése, ezzel lehet vitatkozni, mi a természetes állapot, a 10 000 évvel ezelőtti, 100 évvel ezelőtti, vagy 20 évvel ezelőtti. Földrengés veszély miatti kockázatok. Hát itt egy állati nagy hazudozás volt, Szejzbici volt az egyik ilyen jeles támadó, hát ugye ő geofizikus. Azt mondták, átszakad Nagymarosnál a gát, és elönti Budapestet a víz. Na most, 4 évvel ezelőtt Kínában volt a szecsuáni földrengés, ott majdnem 8-as erősségű volt, megrongálódtak ilyen létesítmények, hát eresztettek, csorogtak. Hát, ha Nagymarosnál lenne egy ilyen, lehet, hogy deformálódnának a szerkezetek, bár hogy azok deformálódnának, akkor az a földrengés olyan lenne, hogy attól Budapesten összedőlne a házaknak az öme. Na most kiszámolták hidraulikailag, hogyha ott egy gonosz óriás kikapna az egész műtárgyat a Dunából, és az a 8-10 méteres cunami megindulna Budapest felé, akkor a kisoroszi golfpályának annyi lenne egy időre, az biztos, de itt olyan kb. Fél méter, egy méteres vízszint emelkedés lenne a Dunában. És ugye amikor duzzasztanak, akkor van a mederben hely. Nagy víz idején nem duzzasztanak, hanem nyitnak mindent, hogy hadd folyjon le a víz. Tehát ez egy nagy, hogy is mondjam, csúsztatás volt. Ott a Salamon torony a Dunakanyarban nem vasbetonból épült, és 800 éve ott állnak. Már rég összeket van a dőlni, olyan földrengés veszélyes hely lenne. A Dunakanyar tönkretétele szubjektív dolog, vízminőségromlás nem következett be. A Duna kiriti feletti tó bűzös, vagy tározó bűzös tóvá válik. Hát annak a víz kicserélődés ideje az másfél és 4 nap között. Tehát a Duna vízhozama azt a térfogatot másfél és 4 nap közötti idő alatt járja át. Hát ugye attól függ, hogy mekkora a vízhozam. A Balaton vízkicserélődés ideje 2,2 év. A Velencei tóé 0,6 év. Az egész Dunájé 25 nap, a Tiszájé 13 nap. A Ráckeve-Soroksári Dunájé 70 nap. És egyik sem bűzös tó, de erre ráfogták, elhitték. Hát persze a pozsonyiak azok örömmel ott, hogy is mondjam, élvezik a természet gyönyörűségeit. A sziget közben történt változás, de ez azért, mert mi nem folytattuk a dolgot. Budapest vízállátása nem került veszélybe, és az ökológiai szükséghelyzetet a Hágai Bíróság nem tudta értelmezni. A média nagyon egyoldalú volt. Még most is az sok esetben, mert azért hát akik azok akkor is írtak újságot, azok közül sokan nem változtak. De azért valami kis változás már van, és ezért vagyok én optimista, hogy lesz majd valami. Ilyen cikkek voltak, ezek 97-es cikkek, ébredező Dunaszaurus, mert úgy hívták, akkor a Hágai Bíróság nem kocsmezillésnek a mondása szintén, tehát hogy ott nem fognak a fröccs mellett megegyezni, hanem ott komolyan döntenek. Hát döntöttek is, csak ők most másképp értelmezik. Bús-nagymarosi praktikák, azt a bős egyenlő a népírtással, tehát ilyeneket mondok. Ez egy országgyűlési képviselő volt akkor, annó 20 évvel ezelőtt. Hát akkor néhány kép föntről lefelé. Ez a Duna-Majna csatorna alsó szakasz, ez a Kelheim nevű település, itt jön a Duna Ulm felől. Akkor egy kicsit lejjebb Straubingnál üzemvíz csatorna, ez is egy ilyen megoldás, az eredeti meder itt van. A Regensburgi kőhíd több mint 800 éve épült, persze Regensburgnál több helyen folyik már a hajózás, Tehát az igazi nagyhajózás nem itt folyik, mert ez a híd mérete nem is nagyon teszi lehetővé. Fölülről itt lehet látni a kőhíd, és itt megy tulajdonképpen a hajózás Regensburgnál. A Náb nevű folyócska, ami betorkolik a Dunába. Ez a Geislingi német vízlépcső Regensburg alatt 87-ben adták át. Automatikusan, tehát azt hiszem a hajósok maguk kezelik a zsiriperést. Négy ember működtette, 9-ben jártunk arra egy kiránduláson, és a négy ember délután 5-kor hazament, reggel 7-kor mentek vissza dolgozni, addig nem lopták el, most már lehet, hogy őrzik, mert azért a schengeni határok elég kockázatosá teszik az ilyenek felügyelet nélküli hagyását, de közel 50 megawatt teljesítményt biztosít. A Straubingi vízlépcső fölülnézetben, és akkor így néz ki kicsit szebben, az eredeti Dunameder erre megy, ez az üzemvízcsatorna, itt az erőtelep, duzasztómű, hajózsilip. Szépen kialakították a környezetet. Ez a bizonyos Vilshofen, ami fölött vannak a hajózási akadályok. Ez már a Kakleti vízlépcső fölülről Németországban 28-ban épült Passaunál. Itt van a Inn és a Duna összefolyása, itt van a Kakleti vízlépcső. Ez még Passau a világ egyik legszebb városkája. A vízlépcsőt megtekintik a diákok, ugye elviszik az iskolát oda, hogy nézzék meg, hogy hol termelik a megújuló energiát. Így alulról az Inn, Duna és az Ilc összefolyása a Passaunál. Ez a Johannsteini vízlépcső, a jobb part Ausztria, bal part pedig, ugye mert mindig mi a jobb parton vagyunk, tehát a folyás irányba kell állni, és a jobb part a jobb kéz felől, bal part a bal kéz felől van. 56-ban adták át ezt a létesítményt, saját felvétel 6 évvel ezelőtt jártam arra, kevés víz volt, tehát minden vízzel energiát termeltek 2006-ban. Ez a híres Slögen nevű kanyar duzzasztott víz, tehát az alatt az Asahi vízlépcső duzzaszt vissza ide. Ez a Slögennél egy kis hajókikötő, ilyen is nagyon jó lenne Magyarországon, ha lenne, mert ez növelné a bevételeket, tehát a vízi turizmus az komolyan fejlődhetne. Néhány vízlépcső, az Asahi, amit mondtam, ez duzzaszt vissza a Slögenig, ez 59 és 64 között építették, ez a legmagasabb duzzasztású, tehát felvíz-alvízszint különbségű vízlépcső Ausztriában 15 méterével. Lejjebb az Abbwilen-Asteni vízlépcső, ez csak érdekességként, hogy ezt is úgy építették, mint a legtöbbet, ahol volt hely, de az öreg medret, azt elzárták itt fönt, szárazon, tehát egy külön munkagödörben építették meg a vízlépcsőt, amikor kész volt, fölül-alul megnyitották, és ez megmaradt a rekreáció célra. Majd látunk ilyet. Ez a Grejni templom, illetve vár. 2 évvel ezelőtt a vízépítőkör Passautól Bécsi kerékpározott, és én eléjük mentem, mert néhány vízlépcsőt én mutattam be, szegényeknek vittem az esőt is. Ez a Ips-Persenbajgi vízlépcső, erről folyik a Duna, komoly Dunakanyar van, majd mindjárt látjuk, tehát ez az, innen jön föntről, és ezt 59-ben adták át, egy nagyon veszélyes hajózási szakasz volt fölül, még Ferenc József és Neje Sziszi is hajótörést szenvedtek, tehát annyira, ugyanolyan veszélyes volt, vagy talán még veszélyesebb, mint az Aldunán a vaskapui rész. Ez a Habsburgoknak a kastélya, itt született IV. Károly, az utolsó magyar király. Fölülről még egyszer az Ipsi, és itt pedig már a Melki vízlépcső, mert itt van a Melki apátság, mondja, látunk képet, Melki apátság, és az a bizonyos elhagyott meder, amit levágtak, amikor elkészült a vízlépcső, ugye látunk róla, ez 2 évvel ezelőtt, amikor ott kint voltunk, épp kizsilipelt egy hajó, ez a Melki apátság, tehát így néz ki a vízlépcsőről nézve, nagyon csúnya borús idő volt, esett is az első időként, és ami érdekességként erre figyeljenek oda, mert ugye a víz keretirányelvről majd a későbbiekben fognak hallani, az egy Európai Uniós keretirányelv, amely a vízminőség megóvását szolgálja. 82-ben adták át a Melki vízlépcsőt, és 2007-ben építették meg hozzá ezt a halutat, vagy nem hallépcső, ez egy mesterséges kis vízfolyás, a felvízből engednek ki vizet, egy kicsit nagyobb eséssel, de olyan eséssel folyik le a víz, hogy a halak szembe fel tudjanak jönni. Ez a hosszirányú átjárhatóságot biztosítja. Hát itt a biztosíték, hogy erre jártunk, vagy igazolás, 2010-ben. A Melki vízlépcsőnél a beton elé még fákat, meg egyebeket ültettek, tehát hogy még jobban eltüntessék esetleg azokat a dolgokat, amelyek nem olyan szépek. Erről már több helyen cikkeztem, hogy többet oda kéne figyelni arra, hogy ezek a létesítmények valóban építészetileg is érdekesek, szépek legyenek, mert akkor még jobban részben el lehet fogadtatni a társadalom azon részével is, akik esetleg esztétikai okok miatt kifogásolnak valamit. Ez már a bécsi Duna szakasz, az új Duna, ez a Duna sziget, vagy majdnem 20 km hosszúságú rekreációs sziget, és alatta itt van egy másik rész légi felvételről, tehát ez a Google-ról van szintén kivéve. Ez a halút, amelyik itt szépen megy lefelé, itt idáig, ez a Freudenaui vízlépcső, ezt szavazták meg népszavazással, hogy itt jön ki a halút az alvízi oldalra. Saját kép szintén 2006-ból, sőt, két évvel ezelőtt is jártunk arra, súlyemelőkkel mentünk a labancokat megverni, sikerült is, aztán amilyen szakbarbár vagyok, elvittem a társágot, egy óra kitérő volt, hogy hát ha már itt vagyunk, nézzétek már meg, hogy hogy néz ki egy vízlépcső. Hát volt, akinek nem tetszett, most mit mondjak. Hát május 1-én volt 2010-ben, és ez egy villamosmérnök hallgató, most már doktorandusz az illető, ő azt mondja, hogy én már látott ilyet neki nem tetszett, érdekes villamosmérnök hallgató, igaz, hogy informatikus. Na, kerékpárosok zöme, pihenőpad, tető, ha esik az eső, tehát ilyenekre is gondoltak, ezekre mind gondolni kell. Ez már a Dunasúnyi vízlépcső vadvízi evezős kijárata és a csónakemelő szalag. Szálloda, csónakház, itt jönnek föl, aztán indulnak lefelé. Meg szoktam kérdezni, persze most azóta volt újabb olimpia, és a szlovákok nem voltak olyan sikeresek, hogy hány aranyérmet nyertek a magyarok Pekingben? Hármat. Szlovákok, ők is. És mind a hármat kajakszalomba, hát most csak érmeket szereztek kajakszalomba, tehát mondhatnák, hogy hát mégsem volt érdemes ezt építeni, de egy nagyon klassz, ez 2001-ben készült, de tavasszal voltunk a vízépítőkörrel, és nagyon-nagyon klasszul néz ki, érdemes elmenni. A magyarázó tábla, sőt kiszedik a uszadékot. Amikor voltunk Kiskörén pár évvel ezelőtt, az uszadék ugye az összegyűlik, látták ott a kakleti vízlépcsőnél is, ahol a gyerekek nézték, kiszedik. Nálunk nem szedték ki. Kérdeztem ott a vezetőt, ezt a sok nyavaját, majdnem mondtam, mit, miért nem szeditek ki? Azt mondja, hogy hát ez veszélyes hulladék, meg nincs rá pénz. És mondom, mit csináltok vele? Hát várjuk a nagy vizet és leereszik. Hát itt rögtön szaladtam fűhöz, fához, nagy emberekhez, hogy szóljanak már, hogy ezt ne csinálják. Hát mi hirdethetjük az igét, és közben a gyakorlatban más látnak az emberek. Hát itt lehet látni, hogy a magyarázó táblán elmondják, hogy 2,5 megawatt teljesítménnyel engedi ki a Mosoni Dunába, a Mosonszki, mit tudom, micsoda, Ramenu, vagy micsoda, a vizet. Ez a dunakiliti duzzasztómű, itt a fenékküszöb, az öreg Duna sajnos a kevés víz miatt időnk részben feliszapolódik meg, zátonyok keletkeznek, ezt pedig nem helyezték és nem helyezik üzembe. Közelről a fenékküszöb, 2001-es felvétel, saját felvétel, rá 3 hétre több víz volt, akkor jött egy árhullám, akkor így nézett ki közelről. És sajnos az öreg meder az így néz ki, amikor kevés víz van benne. Hát ezért harcolnak a szigetköziek, hogy itt is oldják meg úgy, hogy lejjebb is legyenek fenékküszöbök, amelyek megemelik úgy a vízszintet, hogy legyen a mederben kellő vízmennyiség. Hát így nézett ki a Dunakiliti korábban, 11 évvel ezelőtt, de amikor most idén voltunk, akkor le volt festve, tehát ez most már egy csúnya dolog, de hagyták rohadni, miközben az osztrákoknál a Freudenaui korlát így néz ki most is. A szigetközi vízpótlást megoldották, itt is egy tömlős gáttal duzzasztanak vissza, tehát bőven van víz. Hallépcső is van, ez a Dengpáli kis duzzasztó, mindjárt gyorsítok. Bősi 2001-es kizsilipelés, itt ezek vizes hallgatók. A két kamrás hajózsűből akkor az egyik működött, hát mindig annyi működik, amekkora a forgalom. És néhány külföldi példa gyorsan. A németeknél nagyon, ugye említettem, hogy a belvízi hajózás az nagyon fejlett. Ez a Mitterland kanál 320 km hosszú. Itt az Elba nevű folyó, ez pedig az Elba-Havel kanál, ami Berlin felé megy, Magdeburgnál vagyunk. Eddig úgy ment a dolog, hogy itt lezsilipeltek, jöttek föl az Elbán, fölzsípeltek, mentek tovább. Ezt megunták, építettek ide egy csatornahidat, és 2003-ban adták át. És ezek ünneplők, nem tüntetők, mert ugye nálunk lehet, hogy elmentek volna tüntetni a dunakörösök, hogy micsoda hülyeség víz fölött vízzel menni, és a többi, miért nem engedik össze őket. Na, tehát ez a Vogézekben a franciáknál a Rajnát a Szajnával, illetve a Márnál összekötő csatornán, amely a 18.-19. században épült, tehát ezen a víziúton, de nem ezen a hajóemelőn tette meg Széchenyi Ödön, 1867-ben közel 100 nap alatt a Pest-Párizs közötti utat, az akkor meglévő már Duna-Majna-Rajna csatornán, amit Lajos csatornának hívtak, mert azt első Lajos bajor király építette. Ez egy 600 tonnás szerkentyű, tokkal vonóval 900, de 600 tonnás huszályok férnek bele, és az Archimédesz törvénye szerint mindig annyi vizet szorít ki belőle, amekkora a bele engedett hajó vagy egyéb szerkentyűnek a súlya. Tehát a mozgató szerkezet mindig azt a 900 tonnányi szerkezetet mozgatja leföl, közel 50 méter szintkülönbségen. Ez a Belgiumban érdemes felírni ezt a nevet, mert egy nagyon klassz létesítmény. A világ egyik legmagasabb hajóliftje, 73 méter 15 centi magasra emel 1800 tonnás huszályokat a kis Belgiumban. Idegenforgalmi látványosság is. Tehát ilyenekre gondolok, ha már építenek valamit, az nézzen ki valahogy, és legyen érdekes. A falkirki hajózsiripet ezt látta már biztos mindenki. Ha valaki nem és érdekli, írjon egy e-mailt, szívesen elküldöm. Magyar meg francia nyelven is vegyen ki zenés PowerPointos kis bemutató erről. Ugye itt 200-300 tonnás gondola van, és ezek így elfordulnak 180 fokkal a felvíz és az alvíz között. Ez egy idegenforgalmi látványosság, mert ennek már azért a gazdasági szerepe nem olyan nagy. És hogy jön ide gyakorlatilag a Niagara? Hát úgy, hogy volt egy professzorunk, idén halt meg, akadémikus volt, Haspra professzor. 94-ben volt egy konferencia Vigadóban, ahol ő javasolta azt, hogy ha már annyira nem bírják a műtárgyakat a Dunakanyarban, akkor mindent el lehetne helyezni a víz alatt. Tehát megépíteni és azon átbukna a vízfüggöny eltakarná, mint ahogy ugye a Niagaránál is eltakar dolgokat. Persze ez egy természetes képződmény, de itt a Szent Lőrinc folyó vízhozamának egy jelentős részét felszín alatt vezetik át turbinákon. Tehát ezt az 50 méteres magasságkülönbséget kihasználják. És boldogan élnek, mi meg nem haltak. Ugye a Hága ítéletben nem mi nyertünk, de ezt félre magyarázzák még most is. Legjobb esetben azt mondják, hogy kompromisszumos megoldás született, hát egyáltalán nem. És ezért van az epilógus, ugye a József Attila írt a Dunánál című versének az utolsó soraiban, ezeket a dolgokat, ezeket már tudom, csak elmondhatnám egyébként, csak nem tudok olyan szépen verset mondani, mint Latinovics Zoltán, de hogy én dolgozni akarok, elegendő harc, hogy a múltat be kell vallani, a Dunának, mely múlt, jelens, jövendő, egymást ölelik lágy hullámai. A harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés, rendezni végre közös dolgainkat, ez a mi munkánk, s nem is kevés. Köszönöm a figyelmet!